Hát természetesen ez egy kicsit túlzás. Nem a saját véleményemet fogom persze elmondani, hanem a korabeli neológ sajtó hozzáállását a király kérdéshez. Mert hogy minden egyes korszaknak voltak sarkalatos kérdései, mondjuk a dualizmus korának is több ilyen sarkalatos kérdése volt, mondjuk a közjogi vita, mondjuk a nemzetiségi kérdés, mondjuk a közigazgatás vagy iparosodás kérdés és a zsidó kérdés. Ugyanígy a Horthy korszaknak is megvoltak a sarkalatos kérdései. A Trianon diskurzus mellett sarkalatos kérdés volt az állami főhatalom kérdése is. És ezzel kapcsolatos zsidó álláspontot, neológ álláspontot fogom bemutatni, és egy picit majd a cionistára is kitekintek. Amúgy az előadásom központi csoportja az a neológia. Majd többször is visszatérően fogom említeni a neológia álláspontját amúgy több más kérdésben is. Tehát ugye abból kell kiindulnunk, hogy a korszakunkban megváltozott a politikai elit zsidósággal kapcsolatos nemzetstratégiája. Ezt majd példán keresztül is bemutatom. És az önmagát a magyar nemzet részéként felfogó neológ elit a dualizmus korszakára, tehát a még Habsburg korszakra nosztalgiával tekintett. Tehát előadásomból azt fogom majd elemezni, azt fogom bemutatni, hogy az Egyenlőség című neológ labban a Horthy korszakhoz való lojalitás, tehát a mindenkori államhatalomhoz való lojalitás mellett miként jelent meg a dinasztia, illetve az eltűnt monarchia iránti sóvárgás, miközben természetesen az Egyenlőség sem vonhatta ki magát a Horthy korszakban főáramban lévő Habsburg ellenes, függetlenségi, vagy mit te mondja, kurucos diskurzus alól. Gerő András nézete szerint a szimbolikus politika funkcióját tekintve a Horthy korszakban a fedőkultúra szerepét töltötte be, a tényleges gazdasági, politikai és egyéb viszonyokat elfedő kultusszá vált abban az értelemben, hogy a trianoni béke után létrejött már a nagyon várt független Magyarország, a magyar nemzetállam, de az ország csak halvány vízfénye volt annak, aminek körülmények között a nemzetvallás megszületett, tehát a függetlenség megálmodói sem ilyen független Magyarországról álmodtak. Ennek következtében minden gesztusában ez a szimbolikus politika olyan realitást sugalt, ami már nem létezett, vagy éppen soha az életben nem létezett. És immár más szempontból, de megint szétvált a szimbolikus és a reálpolitika, tehát a szimbolikus politikának az volt a feladata Gerő András szerint, hogy elfedje a reálpolitikát, illetve a reálpolitikában meglévő problémákat. Most ez az úgynevezett szimbolikus politika a két háború között a spirituális realitás hivatalosság része lett, gondoljanak az országzászlókra, vagy egyéb más szélen emlékművekre, csak hogy ugye a magyar állam nem az volt, aminek látni szerették volna. A szimbolikus politika vált hatalompolitikai realitássá, a nemzetközi hatalompolitikai realitás pedig egy szimbolikussá tette. Gondoljanak a mondjuk Bethlen István kettős beszédére, amikor kifelé revizionizmusról beszél, békés revízióról, otthon pedig harcos irredenta. A hatalmi szimbolikus politikát pedig meghatározta az ország területvesztése, kezelendő valóságá vált, és új struktúrákat hozott létre. A közösségi emlékezetnek pedig tudatos oktatási szimbolikus politikai program keretében meghatározó részévé vált. Gondoljanak az oktatásban, hogy kezdődött minden tanítás, hogy ott volt a magyar hiszek egy... Igen, ez mind része ennek a tudatos szimbolikus politikának, amit oktatással kell az emlékezet, kollektív emlékezet részévé tenni, vagy gondoljanak az utcanevekre, terek elnevezéseire, a térhasználatra, az mind része volt ennek a rendszernek, illetve a megváltozott történelem szemléletre, hogy szokták mondani mai kifejezéssel, a történetiség új rendjé jelent meg, másképp álltak a múlthoz, mint a korábbi dualista korszakban. És tehát ugye ez, hogy előbb beszéltük, jelképeikben, ritusaikban, értelmezéseiben ráépültek a korábbi szimbolikus politikai értelmezésekre, tehát mondjuk volt már ilyen mondjuk ott a Kossuth kultusz vagy a Rákóczi kultusz, és a Horthy korszakban más jelentett már Kossuth, mint amit jelentett a dualizmus korában. Vagy Rákóczi is más jelentett a Horthy korszakban, mint jelentett a dualizmus korában, hogy egészen más struktúrák jöttek létre. És a magyarországi neológ elitnek pedig igazodnia kellett ehhez a tendenciákhoz. Nagyon érdekes egyébként a Horthy korszak közigazgatása is, ha ugye ott sem vesznek tudomást az új politikai realitásokról, és a megye rendszerben sem alakítják át ugye a megye rendszert, hanem megvannak a csonka megyék, amik akár töredéke a régi megyéknek, és ezeket a megyék, ugye abból indultak ki, hogy majd, hogyha ezek a megye részek visszatérnek, akkor ezeket a megyéket kiegészítik újra. Na most az első világháborút követően létrejött független nemzetállami Magyarország a korábbi Magyarországhoz viszonyítva jelentős területi veszteségeket szenvedett el. Az új határok nem csak a lakosság számát csökkentették, ugye abszolút számban ért, hanem összetételét is jelentősen módosították. A magyarországi társadalom sok nemzetiségű jellege megszűnt, lényegében egy majdhogy nem homogén nemzetállam jött létre, és hát átalakult az ország gazdasági, társadalmi és vallási és politikai struktúrája is. A régi dualista politikai elit helyett egy új politikai elit került főáramba, erről még majd fogok beszélni később, amely meghatározta a két világháború közötti Magyarország arculatát. A dualista időszak nemzet koncepcióját pedig új nemzettudat váltotta fel, új kultuszok, új szimbolizációk kerültek előtérbe, és ezek a változások meghatározták a többségi társadalom új elitjének zsidókkal kapcsolatos attitűdjeit is. Ezt az új megváltozott zsidókkal kapcsolatos nemzeti stratégiára majd a későbbi diában majd visszatérek. Na most az állami főhatalom kérdése, ami szintén alapvetése a mai előadásomnak, az egy vitából indul ki. Lényegében a 1918. november 12-én 4. Károlyt, vagy ott ugye első Károly császárt, a helyi új osztrák politikai elit lemondatta, és másnap a magyar küldöttség Károly Mihályék is megjelentek az uralkodónál, Eckarcauban, és Eckarcauban lényegében egy lemondó nyilatkozat jött létre. Ugye az Eckarcau nyilatkozatban az volt benne, hogy 4. Károly uralkodó jogait felfüggesztette. Hogy nem akar vérontást, nem akar beavatkozni a politikai viszonyokba, ezért uralkodó jogait felfüggeszti. Most később a tanácsközösség bukása után az új politikai elitben egy vita kezdődött az Eckarcau lemondó nyilatkozatról, és lényegében a korábbi közjogi vita élet fel újra egy egészen más formában. Tudnék a 19-20 fordulóján abban a politikai elit döntő többsége egyetértett, majd 90%-a, hogy Magyarország államformája kizárólag a királyság lehet. Abban volt vita a két nagy tábor között, hogy ki legyen a király. Azért ez nem mindegy. Na most két álláspont állt egymással szemben tehát. Az egyik az úgynevezett legitimista álláspont, aminek a pártja a KNEP volt, akik ezt az álláspontot képviselte. Az égében ez a KNEP ebből a szempontból egy olyan párt, aminek a tagjai egy széles spektrumban helyezkedtek el a párt tagjai szimpatizánsai. Az élet 90%-ában semmiben nem értettek egyet, egy dologban értettek egyet, hogy Magyarországnak van királya, és az a király az 4. Károly. Mert hogy a lemondó nyilatkozat érvénytelen, mert nincs ott az uralkodó ellenjegyzés, a miniszterelnök ellenjegyzése, ráadásul kényszer alatt jött létre. Na most ez a bizonyos széles bázis, a KNEP széles bázis, ha még egyszer mondom, egy probléma köré csoportosult, ez pedig a királykérdés volt. Most velük szemben a másik nagy tábor, az úgynevezett kisgazda tábor, akit úgy hívunk, hogy szabad királyválasztók, akik szerint az Eckarcau lemondó nyilatkozat érvényes, tehát 4. Károly a trónjáról lemondott, a monarchia bukása után lényegében a pragmatika szankció értelmét vesztette, és a királyválasztás joga visszaszállt a magyar nemzetre. Ez a szabad királyválasztó álláspont. És ez a két álláspont ütközött össze lényegében a a 20 januári választásokon, és ezen a választásokon kialakult egy padhelyzet, hogy egyik fél sem tudott többségbe, jelentős többségbe kerülni az új két évre megválasztott nemzetgyűlésben. És akkor végülis úgy döntöttek, hogy mint egy nagyon fontos kérdésekről szó van, államfőre meg szükség van, és hát ott van a békedelegáció is, akire szintén ott kell állnia mögötte az állami főhatalomnak, úgy döntöttek, hogy a király kérdését, tehát az állami főhatalom kérdését csak ideiglenesen rendezik, magyarul az ügyet jegelik, amíg meg tudnak egyezni a király kérdésről. És úgy döntöttek, hogy az 1920. évi első törvénycikkben rögzítve ezt, hogy a magyar állampolgárok közül egy kormányzót választanak arra az időre, amíg a királykérdést véglegesen nem rendezik. És ez a kormányzó lett Horthy Miklós, akinek a jogkörét a törvény szintén rendezte. Most a jogköréről egy pár mondatot érdemes beszélni, mert erről rengeteg vita van ma, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a bölcsész karon, az egyetemen törvény szakon ebből írtam a szakdolgozatomat, Horthy kormányzó jogköréről szóló sajtóvitákból. Úgyhogy egy óráig is beszélhetnék Horthy kormányzó jogköréről és annak módosításáról, de ígérem nem fogok, csak a lényegesebb pontokat említeném. Az egyik ilyen pont, hogy ne! Leszállt a tévé? Hol a távirányító? Ja, hogy bekapcsolt egy fél órával ezelőtt, aztán úgy maradt. Jó, addig elmondom. Tehát a lényeg az, hogy a királyi felségjogokat nem gyakorolhatja, azaz nemesi jogot nem adományozhat, a főkegyűli jogot nem gyakorolhatja, a törvényalkotás a nemzetgyűlés dolga, bármilyen rendelkezéséhez kell a nemzetgyűlés előzetes jóváhagyása. Ugye ő a legfőbb hadúr, de a hadsereg mozgatásához szintén kell a nemzetgyűlés előzetes jóváhagyása. Ő képviseli a magyar államot a politikai viszonylatban, tehát követeket küld és fogad, de minden külpolitikai aktusához szüksége van a nemzetgyűlés előzetes jóváhagyására. A nemzetgyűlés fel nem osztathatja, el nem napolhatja, a törvényeket egyszer visszaküldheti újabb megfontolásra, de a nemzetgyűlés ezt újból, ugyanabban a formában újra benyújtja, akkor neki a törvényjavaslatot alá kell írnia. Na most, ha ezeket így végighallgatják, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem több, nem sokkal több, mint egy gyenge köztársasági elnök jogköre. A lényeg az, hogy eddig úgy tűnne, mint ez egy gyenge köztársasági elnöki jogkör lenne, semmi több. Mégis azt tanultuk, hogy a Horthy fasiszta rendszer. Na most ott volt egy kis frikszi az egészben, hogy Horthy kormányzó szabadon választhatta ki és nevezhette ki a miniszterelnököt. Tehát a végrehajtó hatalom egyik fejét ő maga választotta ki, tehát nem a választásokon győztes legerősebb párt miniszterelnök jelöltje lett a miniszterelnök, hanem Horthy maga választotta ki a kormányfőt. Most ezért mondjuk a rendszert autoriternek, mert a kormány lényegében Horthynak volt ilyen módon felelős, és nem a nemzetgyűlésnek. Na most, negyedik Károly egyébként a kormányzó választás után abból indult ki, hogy ő már pedig le nem mondott semmiről. Horthy az ő főtisztje volt, ugye Horthy volt a rangidős katona 19 folyamán. Negyedik Károly abból indult ki, hogy az állami főhatalom kérdését ideiglenesen rendezték, ha ő visszatér, akkor Horthynak egyetlen egy lehetősége van, mégpedig azon nyomban átadni neki az állami főhatalmat, és ő aztán rendelkezik vele, ahogy rendelkezik. Most ő 21 márciusában tette egy kísérletet a visszatérésre, amit utána, hogy is mondjam, kicsit furcsán azóta a magyar történetírás egy picit, hát hogy is mondjam, torzítva az eseményeket királypuccsként szokott emlegetni, mert általában azok, akik puccsot követnek el, valami olyanra törnek, ami nem volt soha a birtokukban, illetve nem jár nekik. Most hát negyedik Károly visszatérési kísérletét puccsnak minősíteni egy picit túlzás. Egy picit túlzás. Szóval a lényeg az, hogy 21 márciusában kísérelte meg a visszatérést, és 21 októberében kísérelte meg a visszatérést. Először tárgyalt Horthyval, majd Horthy külpolitikokra hivatkozva elutasította a hatalom átadását, októberben pedig, hát a budaörsi csatában pedig meg is ütköztek egymással. Horthy vigyázott arra, hogy nehogy olyan katonákat állítson a királlyal szemben, akik esetleg hozzá, a királyhoz lennének hűségesek. Tehát villámgyorsan egyetemi zászlójakat szerveztek meg, illetve be, hogy megütközzenek a királlyal, akinek szintén nem volt komoly hadereje. Mindenesetre utána Horthy, tehát hogy is mondjam, birtokába kerítette az egész legitimista brigádot, és annyi gróf börtönben nem ült, mint akkoriban, akik hát nem álltak Horthy mellé. Ebbe bukott bele egyébként Teleki Pál miniszterelnök is, aki nem tudott így aperte nemet mondani a királynak. Ezzel szemben Betlen István volt olyan opportunista, hogy ő viszont megtette, és így lett utána belőle miniszterelnök. Jó. Na most utána villámgyorsan hoztak egy törvényt, amiben trónfosztották IV. Károlyt. Most sok legitimista szerint azóta nincs Magyarországon törvényes állami főhatalom, mert hogy a pragmatika szankciót mondták föl, tehát a pragmatika szankció egyoldalú felmondása törvénytelen, azóta nincs törvényes hatalom, állami főhatalom Magyarországon, tehát a legitimista álláspont szerint az azt követő minden magyar kormány ilyen módon törvénytelen. Most nem állok jól, nem, mert lesz, ki kell, újra kénytelem az egészet. Szóval azt hozzátenném, hogy ez nem az én álláspontom, hanem ez a legitimista álláspont. Tehát mielőtt még valaki azt gondolná, hogy a Zima itt legitimista puccsot készít elő, és a tankok ott várakoznak a sarkon, és a gépfegyvereket majd osztogatom majd a Rákóczi-on, és gyerünk Budára, tehát ez nem így fog történni. Én egy álláspontot mutatok be csak. Na most, míg feláll a rendszer, addig elmondanám, tehát, hogy arról is beszéltem még a legitimista álláspont bemutatása előtt, hogy az állami, ugye a magyar politikai elit, a véleményformáló elit zsidókkal kapcsolatos stratégiája megváltozott. Most ezt ugye a korábbi asszimilatív, beolvasztó nemzetkoncepciót egy kirekesztő nemzetkoncepció váltotta fel. Ugye a monarchia korában a zsidót Magyarországon a magyar nemzet részének tekintették, azt követő időkben pedig már nem. Most ezt a nemzetkoncepció változást az 1920. évi 25. törvénycikkel lehet a legjobban illusztrálni, ez a Numerus Clausus néven vált ismerté a törvény, és ugye ez a törvény, tehát a törvénynek az a lényege, hogy a nemzetiségek és népfajok legalább a számágyuknak megfelelően jutassanak be a felsőoktatásba. Na most ebben a bizonyos törvényben az a szó, hogy zsidó nincs is benne. Mégis akkor honnan tudjuk bemutatni ezt a nemzetkoncepcióváltozást? Onnan, hogy a végrehajtási rendeletben, amikor felsorolták azokat az etnikai csoportokat, akikre a törvény vonatkozik, abban szerepelt a zsidó is. Ugye korábban a zsidót nem tekintették különálló etnikai közösségnek, viszont a törvény a zsidót már nem tekintette a magyar nemzet szerves részének. Tehát itt nem a százalék a legérdekesebb ebben a bizonyos numerus claususban, hogy mennyi marad a zsidóra, hanem az, hogy megváltozott a politikai mainstream zsidókkal kapcsolatos nemzet stratégiája. Az persze egy másik kérdés, hogy amikor folytak a béketárgyalások, Teleki, Betlen és Aponyi, egyébként Aponyi nem osztotta ezt a nézetet amúgy, tehát amikor Telekiék bizonygatták az elcsatolt területeken a magyar zárt etnikai közösségek létét, és szóba kerültek a zsidók, akkor azt mondták, hogy a beregszászi zsidók, vagy munkács, vagy bármilyen zsidók a magyar nemzet szerves részei. Összeolvadva a nemzettel, kulturális egyesülés, stb. Na most erre hívta fel egyszer figyelmet az egyenlőség, hogy Budapesten a Kón tehát zsidó, beregszászon viszont című magyar. Ez a kettős beszéd az, amire többször is figyelmeztettek. Igen, annyit akartam még hozzátenni ehhez, hogy ez nem egy magyarországi sajátosság volt, mert Európában az első világháború után minden szétesett. Új struktúrák jöttek létre, új koncepciók, új szimbólumok. A korábbi dinasztikus birodalmak, mint a Hohenzollern, a Habsburg, a Romanov, vagy akár az oszmán szétestek, és ezek helyén egymással is rivalizáló kis nemzetállamok jöttek létre, És emellett, ugye a vesztes Németországban is a korábbi nyelvi alapú nemzetkoncepciót felváltotta egy törzsi alapú, származási alapú, ez egy fölkis nemzetkoncepció. Márpedig amit Németországban kitalálnak, az Közép-Európában mindenki átveszi. Ugye hát a Rajnától Lembergig mindenki a német koncepciót másolta, és talán másolja ma is. Tehát ez a bizonyos fölkis irányzat egész Közép-Európára jellemző volt, még egyszer mondom, a Rajnától Lembergig. Tehát mindenki ezt a törzsi alapú nemzetkoncepciót vallotta, és mindenkit utált, akit nem ahhoz a törzshöz tartozott, amelyiknek önmagát gondolni vélte, vagy gondolta. Tehát ez a helyzet, ez egész Közép-Európára jellemző volt, nem csak Magyarországra. És mindig volt természetesen a törzsnek egy másik törzsbeli ellensége, vagy egy másik ellenséges törzse. Van olyan a szerb-horvát ellentétre, vagy számos ilyen lengyel-keleti szláv ellentétre a korszakban. Tehát számos ilyen volt. Ezen kívül is. A másik érdekes még, hogy megváltozott az aránya is a Magyarországon maradt zsidó közösségeknek. Az ortodoxia, amely korábban többségben volt, arányában és befolyásában is óriási veszteségeket szenvedett el. Ugye korábban 55-60%-os többségben volt Magyarországon, a horti korszakra pedig ez az arány 30-35%-ra esett vissza. És hát az uralkodó nemzetkoncepció változás pedig hát a neológiára mért súlyos csapást. Ugye az egyenlőség mondta is, hogy a nemzetgyűlés eldöntötte, hogy faj vagyunk, írták egyébként 1920-ban. És a kongresszusi elit, a neológ elit 1920-ra kialakult új helyzetet egyébként a háború következményének fogta fel, és ideiglenes helyzetnek gondolta, és abban bízott, amikor véget ér ez az izgatott korszak, visszatér minden az eredeti állapotba. Őszintén bevallom, hogy a hazánkban most uralmon lévő kurzus efemer jelenségnek tartom, a háború egyik utórezgésének. Rendkívül események idéztek elő, hogy Magyarországon ez a helyzet előállhatott, írta az egyenlőség, az ideiglenesség reményéből kiindulva 1920-ban. Lényegében tehát változatlanul hagyták a korábbi nemzetkoncepciót, önmagukat továbbra is a magyar nemzet részének tekintették, annak ellenére, hogy a mainstream álláspont megváltozott. Azért gondoljanak bele, hogy mielőtt most itt mindenféleket gondolnánk a neológ elit felfogásáról, 1920-ban jön egy törvény, egy antiszemita hullám hatására és egyéb más okok miatt, és korábbi évtizedes stratégiát egy ilyen esemény miatt úgy érezték, hogy nem szabad felrúgni, és úgy érezték, hogy a korábbi stratégiát egyelőre meg kell tartani. Azért ebben nőttek fel, ebben szocializálódtak, és ezt tanították a gyerekeiknek, és nekik is ezt tanították. Egy ilyen teljes tudati változást végrehajtani azért nagyon nehéz. Lássuk be, tehát mielőtt még ugye őket elítélnénk, vagy megítélnénk. És hát a magyar zsidó, a magyar nemzet és a magyar állam iránti állandó és megtörhetetlen hűségének az elősség többször is hangot adott. A magyar államnak jó és hű polgárai, a magyar nemzetnek becsületes és hazafiasan gondolkodó fiai voltunk eddig mindig, akarunk és fogunk minden körülmények között a jövőben is maradni. Magyarságunkat nem engedjük elvenni, drága és szent ez nekünk, és a magyar nemzeti lelkismeretünk épp olyan sértetlen előttünk, mint zsidó vallásos lelkismeretünk, itt az egyenlőség még a numerus clausus országgyűlési megszavazásra előtt. A másik érdekes kérdés, hogy a magyar neológia hogy alkalmazkodik az új politikai realitáshoz. És hát ugye a király visszatérési kísérlete után, ami mind a kettő kudarcot vallott, tromfosztották a Habsburg házat, utána a neológiának bizony alkalmazkodni kellett az új politikai realitáshoz, és úgy fogták fel a budafoki ütközetet, mint az új politikai struktúra alapintézménye ellen intézett támadást, és így tehát úgy éltek, hogy Horthy az új politikai realitás, Horthynak kell megadni az állami főhatalomnak járó tiszteletet.
A budafoki ágyútűzben zsidó katonák is harcoltak, magyar zsidó katonák, bankfiú, kereskedők, egyetemi hallgatók, akik a kormányzó hadparancsára és a katonaság behívójára letették a tollat, a mércét, a vonalzót, és elmentek csatába az 1920. év első törvényszék védelmében. Akárcsak ezelőtt 7 évvel, amikor szintén parancs jött, épp így otthagytak mindent, és mentek, hova a parancs hívta őket. Most a zsidó hagyományban jelen meglévő az állam törvénye mindig törvény, amíg az nem irányul az zsidó vallásgyakorlás ellen, premodern elvét alkalmazták egy modern társadalmi kontextusra. Ezzel együtt az új hatalmi realitás zsidósággal szembeni ellenszenvét nyíltan kifogásolta a zsidó sajtó. Biztos, itt volt judaisztika óra korábban, akkor biztos tanulták, vagy hallották ezt a Dina di Makuta Dina elvét. Az uralom, az uralkodó törvénye mindaddig törvény, amíg nem sérti meg a zsidó vallás gyakorlatot. Ez a Dina di Makuta Dina, ez itt a magyar államot jelenti, és a magyar állami főhatalom Horthy kormányzó kezében volt. Tehát ez a tisztelet, ami az állami főhatalom kijár, ez Horthyt illeti meg ebben a tekintetben. Természetesen viszont sérelmezték az új politikai kurzus zsidókkal kapcsolatos ellenszenvét, és ennek hangot is adtak többször. Hanem azt kérjük, hogy szűnjön meg végre a zsidósággal szemben az államnak az a végzetes elfogultsága, mely tönkretette életünket 2 év óta, az intézményes antiszemitizmus, amely nem az utcán dühöng, de társadalmi és hivatali csendes mozgalom, az állam, ha akarja, rövidesen megszüntetheti, itt az egyenlőség 1921. október 29-én. Később amúgy az egyenlőség próbált egy olyan képet kialakítani, és próbált egy olyan rendszert ellenpéldaként megmutatni, amelyik nem liberális, amelyik nem baloldali, amelyik úgymond nem maradian parlamentális, ugye abban a korban, a 20-as, 30-as években a liberalizmus konzervatív ideológiának számított, mert a trendi ember az vagy Olaszország felé nézett, vagy a Szovjetunió felé nézett, mert akkor az olasz fasizmus számított modernnek, és a kommunizmus számított modernnek, a liberalizmus pedig konzervatív ideológiának számított. Tehát egy olyan rendszert akarták példaként bemutatni az egyenlőség, amelyik, még egyszer mondom, nem konzervatív módon parlamentális, nem liberális, nem baloldali, és ez pedig az olasz fasizmus volt. Mégpedig azért nem, az olasz fasizmus nem volt antiszemita. Tehát az egyenlőségben minden évben, minden hónapban számos profasiszta cikket találtam, amiben egy pozitív ellenpéldaként mutatta meg a magyarországi antiszemita jelenségekkel szemben az olasz fasizmust. Hevesi Simonnak volt sok cikke, a Duce rám nézett és intett felém szeretettel, és több ilyen. Egyébként a magyarországi olasz fasció, a budapesti olasz fasció titkára egy Americo Fried nevű déli gyümölcs importőr volt, tehát az olasz fasizmus Budapesten egy zsidó képviselte. Na most a sajtó mellett az új politikai realitáshoz való alkalmazkodásnak fogható fel Lőv Immanuel homiliája, mert 1930-ban Horthy kormányzó választásának 10. évfordulója alkalmából mondott el a szegedi zsinagógában. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy egy szegedi főrabbinak, a neológ zsidóság felsőházi képviselőjének más beszédet nem is mondhatott. És tíz év országlás alatt lassúdadon elültek a vészes kornak utólengései, Horthy Miklós nevét a törvényhozás, a törvénykönyv díszes lapján örökítette meg, és a nemzet hálája hozzákapcsolt a közművek teremtéséhez, és a közirgalmasság alkotásaihoz. E művek létesülését, virágzását éresse meg a gondviselés, a hálás nemzet kitüntetett fejével, hogy lássa boldogon osztó igazság uralmát, belső béke bántatlanságát, a nemzet minden rétegének szerető egybeforrását, múltak vészeinek feledésbe menését, múltak érdemeinek megdicsőülését, és Szegedről kereske a jubiláló államfőt egy aggasztján egyéni hálája, akiről engesztelő nap emlékezetes előestéjén elriasztotta meghúzó, ébresztett rágalom folytogató ujjait. Az utolsó mondat amúgy Lőv Immanuel elleni kormányzó sértési perre utal, aminek Horthy végül kegyelmi rendelete vetett véget. Tehát a Horthy korszak Magyarországához való lojalitás mellett a trianoni országvesztés és antiszemita jelenségek ellenpéldaként jelent meg a neológ sajtóban a dualista Magyarország képe. Ez a nosztalgia, a dinasztia, az elpusztult monarchia iránti sóvárgásban jelent meg. Ebben az összefüggésben szerepelt a régi Magyarország, a dinasztia, a monarchia és az ezekhez mind hűséges magyar zsidó. A legnagyobb hálával kell gondolnunk az öreg József főhercegre, akinek élete és működése ami áldáshozó volt hazánkra, épp úgy nemes, szabadelvű, emberszerető gondolkodásával mindig támaszta védője volt a magyar zsidóknak. A zsidók megbecsülése egyik legszebb dísze volt a magyar nádor házának, és a szép tradíció ékesíti azóta mindig utódainak lelkét is. Ez az egyenlőség azért arra vigyázott, hogy Jan Habsburgot nézett ki magának, amely Magyarországon rendkívül népszerű volt, hogy az úgynevezett toszkán ág, annak József Nádor volt az egyik képviselője, a trianon után is Magyarországon maradt, tehát ha a Habsburg kultuszt ápolni akarta valaki, akkor József Nádor kultusza erre kiválóan alkalmas volt. Magyarországon ugye Erzsébet királyné, Rudolf és a toszkán ág volt rendkívül népszerű. Hát Ferenc Józsefből nem lehet olyan kultuszt csinálni az aradi 13-ak óta, ezért marad Erzsébet, Rudolf és a toszkán ág. Az egyenlőségben gyakran előfordult, hogy magas társadalmi presztízzel rendelkező személyektől idéztek zsidókat elismerő mondatokat, például Baltazár püspökét, Debrecen püspökét, és szembeállították a tömegben megjelenő antiszemita megnyilvánulásokkal. Ezt a stratégiát alkalmazták például Ferenc Józseffel is, és hát Ferenc Józsefnek az egyik antiszemitizmusról mondott beszédéből idézett az egyenlőség. Ferenc József meleg rokonszenvvel viselkedett a zsidók iránt, megbecsült az uralkodóház iránt való rendezetlen hűségüket, összetartásukat, és rosszul járt volna az, aki gúnyolódni merészett volna a felséges új jelenlétében a zsidókon, vagy szidni merte volna őket. Közismert tény, hogy nem egy zsidó tüntetett ki kegyével, és szívesen időzött zsidók társaságában. Tehát így egy prozsidónak mutatták be Ferenc Józsefet. A magyarországi zsidóság politikai szempontból is a királykérdéssel kapcsolatban megosztott volt, gondoljuk Vázsonyira vagy a másik oldalon is többekre. Az egyenlőség szerint azonban a zsidó kérdésben mind a legitimisták, mind a szabad királyválasztók zsidóellenes attitűdöket vonultattak fel, a két oldal pedig egyébként egymást vádolt a zsidóellenességgel. Tehát az ott a lényeg, hogy a zsidók tartózkodjanak az állásfoglalástól, mert a zsidó ugye szitokszó, ha a zsidó odaáll egy ügy mellé, akkor az ügynek árt. Tehát jobb, hogyha a zsidó inkább meg se szólal ilyen a királykérdéssel kapcsolatban. A másik, amire felhívták a figyelmet, hogy a legitimistáknak is, meg a szabad királyválasztóknak is az elitje, a zsidó kérdésben egyébként egy véleményen van. Tehát magyarul a főáramban lévők, azok lényegében antiszemiták. Tudik, a KNEP vezetősége, a KNEP vezérkara, vagy a legitimista oldal vezérkara, az nem a korábbi dualista elitből, liberális elitből került ki, hanem a korábbi katolikus néppártból, antiszemita katolikus néppártból, gondoljanak mondjuk Simonyi Szemadám Sándorra, aki frakcióvezetője volt a katolikus néppártnak, de beszélhetünk mondjuk Rakowskiról vagy Szemcsányról is, ezek mind a katolikus néppárt elitjéhez tartoztak, és ők egy periférikus pártból, vagy periférikus párt vezető személyiségeiből a világháború után, leváltva a korábbi politikai elitet, hirtelen a mainstreamben találták magukat. Ugye ők annyiban voltak egy véleményen a korábbi dualista szabadelvű elittel a királykérdésben. Tehát, hogy mind a katolikus néppárt, mind a liberális szabadelvű párt dinasztia hű volt. Ez egy kérdésben értettek egyébként csak egyet. Se a gazdasági kérdésekben, nem hogy a zsidó kérdésben, aztán végképp nem. Na most ezek az emberek pedig hirtelen a legitimista elit, hát hogy is mondjam, főáramába találták magukat az első világháborús összeomlás után. Tehát lényegében arra hívta az egyenlőség a figyelmet, hogy ne legyünk nagyon aktívak, mert mindkét oldalon zsidó szempontból ugyanolyan emberek állnak. Hogy a legitimista csoportosulás valóban a zsidóság felvonási terepe, ugye mert hogy a legitimisták a zsidó bérenységgel vádolták. E megállapítás aztán igazán nem lett meg senkit, hiszen mindenki tudja, hogy a Rakowski Istvánok, Szemcsányi Györgyök mindenhol a zsidóság járőharcait vívták a letűnt világparlamentjeiben is, utalva ezek antiszemita korábbi tevékenységére. Ugye hát két olyan legitimista politikust említettek, az Egyenlőség, akik korábban a katolikus néppárt prominensei voltak. Na most hát a szabad királyválasztó kisgazdákról hasonló véleménye volt az Egyenlőség. Mi nem tudjuk, hogy a zsidóság egészében legitimista-e vagy sem. És nem tudjuk, hogy a szabad elvű magyar társadalom egészében legitimista-e vagy sem. Azt azonban tudjuk, hogy a kisgazda közjogi politikája az, amely bizalmatlanságot keltett vele szemben, általános reakcionáris politikája volt olyan, hogy árnyat vetett közjogi politikájára bármilyen lett volna is. Magyarul tök mindegy. Zsidó szempontból teljesen mindegy. Tehát a dualizmus nosztalgia ellenére az Egyenlőség nem vonhatta ki magát a Horthy korszakban főáramban lévő függetlenségi kurucos diskurzus hatása alól. A neológ labban gyakran jelent meg kurucos szemléletű, kurucos hangvételű cikk. Ezek azonban inkább tekinthetők a függetlenség, a magyar nemzeti függetlenség melletti kiállásnak, mintsem Habsburg ellenességnek, illetve lényegében ezek apologetikus cikkek, hogy kikerüljék a hazafiatlanság vágyát. És tehát gyakran próbáltak olyan eseményekre hivatkozni, amikor a zsidók valamilyen kurucos ügy mellett álltak ki, vagy éppen Kossuth pártján álltak szemben mondjuk a dinasztiával. Kristófi József ugyanis miről leírja, a fehérvári kormány megalakulását megfesti az úgynevezett nemzeti ellenállást, melyet a 48-as ellenzék az egész országban a darabont kormánnyal szemben kifejtett. Igen sok szót szentel a magyar zsidóság akkori magatartásának. Oly beállításban teszi azt, amely valamennyiben a legnagyobb meglepetést kelti. Megállapítható ugyanis, hogy a Hajnau féle híres rendelet óta, amit az óbudai rebelli zsidókhoz intézett, sohasem merült fel ilyen konkrét formában a magyar zsidók Kossuth párti magatartása. Kristófi emlékirataiból kiderül, hogy a magyar zsidóság olyan lelkesedéssel támogatta a 48-as ellenzék nemzeti ellenállását a darabont kormánnyal szemben, hogy a darabont kormány kénytelen volt Ferenc József királynál bepanaszolni a zsidókat azoknak kurucz és Kossuth párti magatartása miatt itt az Egyenlőség 1927-ben. Most a cionista álláspont annyiban tér el a neológ állásponttól, 45 van, ezt még befejezem. Jó. Hát annyiban tér el a neológ állásponttól, hogy az azonosulás helyett a Trianonnal kapcsolatban a lojalitást választották, tehát nem mi magyarokként voltak lojálisak, hanem a zsidó és a magyar nép történelmek között vontak párhuzamot, és a Trianont Tisebovként mutatták be, azaz, hogy Tisebe Áv, vagy Tisebov, az lényegében a zsidók Trianonja. Ugye a szentélyek lerombolásának emlékünnepe Tisebe Áv, ünnepe, gyásznapja vagy bőtje, és ugye azt mondták a cionisták, hogy od labda tikvatén, ne veszítsük el a reményünket, ha mi 2000 éve cionisták, revizionisták vagyunk, akkor a magyarok is még kibírják egy kicsit. Tehát, hogy legyenek türelemmel, 2000 év sem halványította el az óhaza iránti sóvárgásunkat, akkor a magyarok is nyugodtan lehetnek revizionisták, és ne veszítsék el a reményüket. A másik érdekes kérdés az, hogy a cionisták mindvégig tartózkodtak állást foglalni a király kérdésben, és távol tartották magukat az ilyen aktuál politikai kérdésektől, illetve a nemzetiség ügyekben pedig ők a határon túl zsidó nemzeti tanácsokat hoztak létre az elcsatolt területeken, illetve a numerus clausus törvény megszületése után ők a saját álláspontjukat vélték beigazolva látni, tehát látták beigazolni, illetve hivatkoztak az első világháborút lezáró békék nemzetiségi klauzájára, és lényegében nemzetiségi jogokat követeltek a zsidóságnak, akárcsak ami a többinek jár. Tehát abból indultak ki, hogyha a magyar állam a zsidókat nemzetiségi névfajjá változtatta, akkor a zsidóknak járnak a nemzeti kisebbségeknek járó jogok. Ahogy ugye ezek jártak mondjuk a magyaroknak Csehszlovákiában, vagy Romániában, vagy Jugoszláviában. Ha a zsidóság tehát etnikai közösség, akkor a zsidóság is igényelheti ezeket a nemzetiségi jogokat. Most ez persze egy ellentétet szült a cionista elit és a neológ elit között, mert a két stratégia élesen üti egymást.
és ebből aztán komoly összecsapások is voltak. A neológ sajtó egyébként az ortodoxokra hivatkozott, illetve az ortodox sajtóra hivatkozott, amikor a cionistákat támadta ezekben a nemzeti ügyekben. Gyakran mondjuk a kifejezetten anticionista Spira, Eleazar Spira munkácsi rabbira. Tehát ez a lapok között az éles pengeváltás leginkább a cionista zsidó szemle és az egyenlőség között bontakozott ki ezekben az ügyekben. Köszönöm, és hát várom a kérdéseket.